és uraiketes kollégák. Nagyon jó volt ez az előző előadás, mert mindannyiunknak van egy történet erről az elmúlt 30 évről, illetve fontos 30 évéről. Bármilyen ronda is volt ez a 30 év számunkra a legszebb, nyilvánvalóan. És ennek a magyar-szlovák viszonynak az egyik fontos intézményesült metszetét szeretném itt röviden az én olvasatomban röviden bemutatni. Engem tartósan érdekel, hogy a magyar-szlovák kapcsolatokban a humanizmus idején a kisebbségi kérdés, a nemzetségi kérdés, a két világháború között és az elmúlt 30 évben is milyen szerepet játszott. Úgyhogy ha megnézzük az első néhát, akkor azt látjuk, hogy valójában ezek a kisebbség politikai kérdések nem értelmezhetőek a Brubékeri triadikus nexus alapján, ahol van egy klasszikus kisebbségi közösség, vagy kettő, mint a mi esetünkben a magyarországi szlovákok, meg a szlováki vagyok, és van két anyaország, vagy annak nevezett rokon állam, hanem itt nagyon sok réteg van, és ezek között a rétegek között kiemelten fontos szerepet játszott az alapszerződés történetében a nemzetközi közösség, az Európa Tanács, a Balatonféle stabilitási paktum elképzelés, hogy az a Kelet-Európa, amelyik hozza magával a csontvázakat, hozza magával a konfliktusokat, föltétlenül szükséges, hogy ezekkel az alapszerződésekkel valamilyen formában elkötelezze magát a békés és a békés dialógusok mellett és az együttműködés mellett. A következő diákat nézzük, és egy kicsit erről most nem kívánok beszélni, és valószínűleg nem marad idő a kettős állampolgárság kérdésére, de jelzi azt, hogy ez a modell, az alapszerződés által teremtett modell és a vegyes bizottsági modell 12 általunk alig észlelt vegyes bizottság van, és 2015 óta pedig van egy kormányközi magyar-szlovák bizottság is, és ezek közül én csak a kisebbségi vegyes bizottságot szeretném beszélni. Alkalmazom arra, hogy az ilyen típusú konfliktusokat, mint a kettős állampolgárság kapcsán most pillanatnyilag fúnyadó és gyakorlatilag nem létezőnek tekintett konfliktus megoldja. Tehát előre is bocsátom az egyik hipotézisemet, hogy ez a vegyes bizottsági rendszer, az alapszerződés által létrehozott vegyes bizottsági rendszer nem alkalmas valójában a lényegi kérdéseknek a kezelésére, az asszimilációs kérdésnek a kezelésére, az önkormányzati igények kérdésének a kezelésére, és a kettős állampolgárság kérdésének a kezelésére sem. Ha megnézzük a következő diát, akkor itt látjuk azt, hogy mind a két állam részéről, ez a magyar modell, van egy kisebbségpolitikai megközelítés, amely a saját ország területén élő kisebbségek kérdését kezeli. Magyarországon ez a előbbi hozzászólásomban már jelzett nagyon felemás, de mégis formalizált és működőképes, korlátozottan működőképes önkormányzati modell, amely a 2011-ben módosított magyarországi nemzetiségi törvény szerint már alapvetően két funkcióra szűkül le, az oktatási autonómiára, a kisebbségek, magyarországi nemzetiségek, már nincsenek kisebbségek, mint ahogy nincs magyar köztársaság, nincsenek kisebbségek, hanem a magyar nemzetiségek oktatási autonómiára, az önkormányzatára és a kulturális önkormányzatára szűkül. A magyarságpolitika az, amelyik ugye a világban élő, vagy ahogy a miniszterelnök helyettes, aki ezekkel az ügyekkel foglalkozik, a világ magyarság kérdését, a diaszpórát és a kisebbségeket együttesen próbálja kezelni. A nemzetpolitika, amely ugye ennek akar egy nemzeti dimenziót adni, tehát hogy a magyarsággal, a határoktól függetlenül a kettős állampolgársággal közjogilag is egyesülő határokon átnyúló nemzetkonstrukciót alkosan, és a szomszédságpolitika, amely ezt folyamatosan átalakítja. Nézzük meg a következőt kihagyva, mert erről már részben beszéltem, a Antal kormány teremtette meg azt a iskolát, itt Koláskovák Bolyanő utalt erre a 15 milliós mozzanatra, ugye, amit gyakorlatilag Magyarország részéről egy elementális elvárás volt 1989 után, hogy ennek az országnak, mármint annak a szomszéd országnak, Magyarországnak valamilyen formában a legmagasabb szinten is viszonyulnia kell ahhoz a kettőek, akkor 2,5 millióra becsült, ma már a 2 millió alá került határon kívüli túli magyar kisebbségekre, és a Antalnak ez a megnyilatkozás egy metaforikus, egy többé-kevésbé ártatlannak bizonyult metaforikus megnyilatkozás volt arra, hogy a magyar kormány felelősséget érez. Ráadásul ezt nem is tudták betenni, a felelősséget érez. Ők neveztették be, hogy felelősséget érez. Tehát egy érzelmi kérdést ként fogak, került be a magyar alaptörvényekbe ez a viszony, ez a 15 millió iránti felelősség. Ami fontos, hogy a úgynevezett hármas prioritás doktrinájából kiindulva Magyarország külpolitikájának a legfontosabb eleme az az euróatlanti csatlakozás, ami már gyakorlatilag az euró vagy unióban való mozgás térnek a kialakítását jelenti, tehát ez tartós eleme a magyar külpolitikának. A másik a szomszédságpolitika, amely már a többé-kevésbé Magyarország két szomszédjából gyakorlatilag a visegrádi egy szomszéd, Szlovákia jelent ma egy stratégiai hiányt. Szlovákiával a viszonyok viszonylag jól fejlődnek, az összes többi reláció Ausztriával, Horvátországgal, Szlovéniával, Romániával rossz irányba fejlődik, vagy legalábbis stagnál, sok a konfliktus. A szerb-magyar viszony, Szerbia csatlakozása várakozva, ugye sok mindent hajlandó tolerálni, a magyar-szerb viszony a másik ilyen sikerágazata a magyar külpolitikának. Ha megnézzük a következő dilemmát, csak azért jelentem, hogy minden mögött van egy 1 milliós demográfiai veszteséget elszenvedő ország. 1981 óta Magyarország átlagosan 26 ezer fővel csökkent, tehát a magyarországi népesség aránya, és ez ma is tart minden erőfeszítés ellenére, nincs kellő mennyiségű szülőképes korú nő, aki meg tudna felelni annak, hogy meg tudja fordítani ezt a trendet, tehát várhatóan 2050-re a jelenlegi 9,8 milliónyi magyarság le fog menni 8,5 millióra, hogyha valami radikális változás nem történik például a migrációs politikában, vagy hogyha a konfliktusok, meg a kettős állampolgárság ideája nem hajtja át az összes erdélyi magyart, az összes vajdasági magyart, és az összes szlováki magyart erre a magyar szigetre, a magyar nemzetállamba. Tehát különböző forgatókönyvek arra, hogy a 8,5 milliót el lehessen kerülni már, mint ezt a folyást. De ez csak egy adalék ahhoz, hogy minden mögött a magyar nemzetpolitika elképzelésőkört máshol. Rátérve most már ezt tulajdonképpen elég, hogyha itt átfutjuk, az Orbán kormány gyakorlatilag a szomszédság politikában majd felerősítette a kisebbségek, magyar kisebbségekkel való kapcsolattartást, és a kettős állampolgárság egyében, főleg a politikai választások esetében most már egy teljes közösségként kezeli ezt a dolgot. 1 millió új magyar állampolgár van a kettős állampolgárságnak köszönhetően, és ebből a választások során általában 150-300 ezer között mozog a aktivizálható határon túli magyar kettős állampolgárságú választók a száma. Ezek inkább csak infrácsok. Itt látjuk azt, hogy hogy futott föl a kettős állampolgároknak a száma. 2011 és 2015 között 600 ezer új magyar állampolgár lett. A sárga pont jelzi, hogy ebből mennyi a határon túli, tehát a közvetlen szomszédos országokban gyakorlatilag a 95%-a romániai, vajdasági, kárpátaljai magyarok került, a szlovákiai magyarok kettős állampolgárságot szerző szlovákiai magyarok száma néhány száz fő, néha halljuk azt, hogy 107, néha az 1200 fő, tehát a statisztikai hivatal pillanatilag 1300 fő körül regisztrálja a Szlovákiában született Magyarországon élő kettős államcsapatokat tudja regisztrálni, akik Magyarországon élnek. A következő tartalmi, mert akkor nagyon belebonyolódnánk, itt egy átkövetkező jön, a következő egy áttekintés arról, hogy a 7 szomszédország közül 6-tal között Magyarország bilaterális alapszerződést, Szerbiával, széttúlói Jugoszlávia miatt nem került sor. Néhány országgal pedig kisebbségi nyilatkozatot is kötött ki, például Ukrajnával, vagy Szlovéniával, vagy Horvátországgal. Mert a következő ever, így kezdődne az előadásom és az előadás formák ellen 10 perc. Tehát a másik 10 percben arról beszélnék, hogy a magyar-szlovák alapszerződés, amihez rengeteg jó történet kötődik, például arról, hogy ki tudott több pálinkát meginni, vagy vodkát itt, már pedig ezt meg tudom kérdezni, még él az a diplomata, aki ott volt március 16-áról 17-ére, 95. március 16-án 17-én magyar nagykövetségen Pozsonyban zajlott az utolsó utáni egyeztetés, amikor mind a ketten tulajdonképpen fel akartak állni, nem akartak elmenni Párizsba, hogy aláírják az alapszerződést, és egymást győzködték arról, hogy milyen engedmények árán hajlandóak, mármint Mecser és Horn, milyen engedmények árán hajlandóak aláírni, és végül hajnalra megegyeztek, tehát valamikor fél ötkor az utolsó vodkával megszületett a megállapodás. Ugye ennek az alapszerződésnek három nagy strukturális problémája van, az, ami a 20 éves évforduló alkalmával 2015-ben a magyar külügyminiszter is, meg a szlovák külügyminiszter is, Lajcsák és Szijjártó is hangsúlyozott, hogy bármilyen nehéz körülmények között és konfliktusos körülmények között született ez az alapszerződés, alapvetően mégis egy vonalzó, mégis egy mérce, mégis egy fontos eszközévé vált a folyamatos párbeszédnek az alapszerződés. A másik, amit itt jelezni kell, hogy kezdettől fogva a Szlovákia számára a határok megváltozhatatlanságának az elismerése volt a kulcs kérdés. Ez az, amiben Horn megpróbált azon az éjszakán, ott a vodkán között cselezni. Mecsiar ezt erősítette ki olyan mértékben, hogy hajlandó lett volna fölállni az asztaltól, hogyha nem került el abban a formában, ahogy a magyar-ukrán alapszerződés az elkerült. A magyar olvasatban pedig alapvetően ez egy kisebbségi alapszerződés. Tehát a 14. és a 15. pont, amelyek ugye hosszú, tervételmű szövegek, amiben beveszik az összes akkor már létező kisebbségi európai tanácsi, illetve európai bizottsági és a kisebbségi hivatalnak a nemzetközi szerződéseit, és ide került be az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének a 1201-es ajánlása, tehát egy nagyon soft dokumentum is. És ez a 11-es cikke ebből az 1201-esből tartalmazza azt, hogy a kompakt, nagyobb létszámú kisebbségek esetében érdemes megfontolni nem feltétlenül csak az autonómiát, hanem ahogy látják a helyi közigazgatási szerveket, vagy egy különleges státusznak a kialakítását. Európai demokraták perceken belül meg tudnának egyezni Dél-Szlovákia különleges státuszának a kijelölésében, miután nem két európai demokrata tárgyaltott Pozsonyban a nagykövetséggel azon az éjszakán, ők nem tudtak igazából értelmezést adni. Ezt három nappal később Juraj Senk, az akkori szlovák külügyminiszter utolsó előtti percben, mielőtt Balagő kétre fogta volna őket és az aláíráshoz vezette volna őket, akkor Senk átnyújtott egy szlovák jegyzéket, amelyben jelezték, hogy a 1201-esnek ez a 11. cikkelje érvénytelen Szlovákia, soha nem fog elismerni kollektív jogokat, soha nem fogja az önkormányzati modellnek az elemeit beemelni a saját kisebbségpolitikájába. Ha lépünk tovább, itt aztán a nemzeti, a szlovák nemzeti tanács természetesen ráerősített két külön nyilatkozatot adott ki a ratifikációs folyamat során, ahol mindezt mármint, hogy a kriminalizálta a kollektívumokat, kriminalizálta az autonómiát, ez a nyilatkozat. Tehát gyakorlatilag lezárult az a lehetőség, hogy ennek az akkor még majdnem 550 ezeres közösségnek valami fajta önkormányzati jogköröket adjon etnikai alapon. Ha most megnézzük a vegyes bizottsági rendszert, akkor azt mondhatjuk, hogy ennek a vegyes bizottsági rendszernek az alapja az lenne, hogy mármint a kisebbségi vegyes bizottságban, hogy évente ülésezzen, ehhez képest ebben az évben, 2019. februárjában volt a 14. ülésszak, tehát 25 év alatt 14, de volt 3 éves maradás is. Volt olyan kisebbségi vegyes bizottsági ülés, amikor nem született semmilyen megállapodás, mind a két fél elmondta, hogy miért nem tudtak megállapodni. De alapvetően ennek a vegyes bizottsági rendszernek a bevezetőben már említett impotenciája mellett a problémája az, hogy ajánlásokat fogalmaz meg. Ajánlásokat fogalmaz meg a magyarországi szlovákok támogatására, a szlovákiai magyarok támogatására, közös projekteknek a beindítására. És ezek az ajánlások általában 70-80%-ban nem teljesülnek, és évek hosszú során viszik tovább, és a tárgyalóközi egyeztetésben azután a magyar kormány is, meg a szlovák kormány is ezeket lassacskán ellapolja, illetve lekerülnek. Tehát nagyon csekély hatékonysággal születnek meg ezek az ajánlások. A legsikeresebbek nyilvánvalóan a közös projektek, tehát ahol nem egy oldalú lépéseket próbálnak a vegyes bizottsággal legitimáltatni, ilyen például a Borsi kastély, vagy a Márai Emlékmúzeum kassán, de vannak nagyobb volumenűek is, például a Sejj János Egyetem, amely körül néhány éven keresztül szikrázott a levegő, könnyen ki lehetne nyírni egy még 10 éves egyetemet. Itt viszont mind a kétféle elkötelezte magát, hogy ezt az egyetemet hagyják felfejlődni, és hagyják a doktoriskolákat kialakítani. Ugye itt éppen tegnap alapítottuk meg a történelmi didaktikai doktoriskolát. Tehát van esély arra, hogy ez a dél-szlovákiai, egyre inkább nemzetközi esülő, egyre több magyarországi diák jön az egyetemre, ezt esetleg megmarad. A másik, ami sokkal kudarcosabb volt, sőt konfliktusos volt, az, amikor megpróbál az egyik fél valamit áterőszakolni a másik fél ellenében, ezek általában rögtön kudarcba fullnak. És annak ilyen hosszabb távú kísérletek, hogy a kisebbségi oktatás hatékonysága, a magyarországi szlovák is, meg a szlovákiai magyar oktatás, mármint az elementáris, az alapiskoláknak a rendszere az versenyképes legyen, hát ebben rengeteg pénz kell, és rengeteg innováció kellene ahhoz, hogy ez működjön. Ha a következő diát megnézzük, itt már látunk néhány részletet, jegyzőkönyvek, mint elérhetőek és letölthetőek. Ez egy nagyon jó példa arra, hogy általában egy protokollális diplomáciai nyelven fogalmazódnak meg a preambulumok, mindenben egyetértenek a felek, és már az első érdemi mondatban pedig megállapítják, hogy az odisnos názorok, tehát a véleményeknek a teljes különbözősége van alapelvekben. Milyen véleménykülönbségekről van szó? A szlovák fél eleve kizár minden egyoldalú magyar kezdeményezést, amely nincs előzetesen egyeztetve. Ezért a magyar kormány ezeket nem is szokta bevinni, tehát most az óvodafejlesztési program és sok más sportfejlesztési program nem került be a vegyes bizottsági ajánlások listájában, mert egyoldalúan bizonyulóan nem lehet se kvalitást, se valamifajta kölcsönösséget biztosítani ebben a dologban. Nézzük meg a következő diát, és lassan a végére jutok. Tehát azt mondhatjuk, hogy hozadék és homály az, ami belengi a vegyes bizottság működését. Az MKP részéről már egy igen erőteljes 2-3 éve megfigyelhető nyomás van, hogy alakuljon át a vegyes bizottsági rendszer a meddősége miatt, sőt az alapszerződés is változzék meg, és kerüljenek bele olyan passzusok, amelyek biztosítanák például azt, hogy a csalóköz megszűnjék, vagy megakadályozza azt, hogy a csalóköz megszűnjen a magyar többségű régió lenni, hiszen a pozsonyi agglomeráció gyakorlatilag Pozsonyt az utolsó év, tehát a csalóközi magyar tömb az utolsó éveit élje. Hát ezek mind abszolút elképzelések, mert ezeket nem a vegyes bizottsági rendszerben lehetne megoldani, hanem a két ország kisebbségi törvényében, a két ország kormányzati együttműködésében lehetne megtalálni olyan elemeket, amelyek az asszimilációt, a szlovák, vagy magyarországi szlovákok teljes eltűnését, a szlovákiai magyarságnak pedig ezt a radikális fogyását valamilyen formában legalább lassítaná. Ez nem vegyes bizottsági kompetencia, ez egyértelmű. Ha azt nézzük meg, hogy a konfliktusokat mennyire tudja kezelni, azt látható, hogy néhány esetben igen, tehát például a Sejj Egyetem esetében tudta kezelni, de ott is a két ország oktatási kormányzatának az együttműködésére volt szükség, önmagában az egyes bizottság nem csodaszer, konfliktusokat kialakulnak. Befejezésül én azt gondolom, hogy 25 éve, amióta az egyes bizottság működik, akár azt is gondolhatnánk, hogy a helyzetnek a mai konszolidációja, tehát hogy nem szólták kormányzat itt a térben tankokkal, és a magyar nacionalizmus is pillanatban nem akar határt módosítani. Ez részben köthető a vegyes bizottsági, vagy az alapszerződéses logikához, de valójában érdemben előremozdulást nem tud elérni. Helyben járunk 25 éve, és ennek a helyben járásnak számos oka van. Magyar részről nyilvánvalóan a magyar nemzetpolitikának a nagyon erőteljes egyszerűsítése, tehát hogy a kettős állampolgárságban látták a csodaszert, és minden más ehhez képest másodlagos. Szlovák részről pedig a törvény hiánya, tehát hogy nincs egy kisebbségi leíró törvény. Érdekes módon legutolsó, most a februári ülésszak után a magyar bizottság, vagy a magyar társadalmi azzal jött ki az ülésről, és adott is egy nyilatkozatot, hogy ígéret hangzott el arra, hogy a Pellegrini kormány erősen fontolja a kisebbségi törvénynek a elfogadását, a beterjesztését. Tehát az egy valóban lehet esetleg egy pozitív háttörés. Azt gondolom, hogy a magyar-szlovák kisebbségpolitikai kapcsolatokat alapvetően meghatározza, esetleg utolsó mondatok, alapvetően meghatározza az, hogy a két kisebbség két egészen különböző típusú nemzeti közösséget alkot, a magyarországi szlovákság esetében már egy magyar nyelvdomináns közösségről van szó, ahol származási közösségről van szó, nagyon sokan, több mint 100 000-en hallják magukat szlovák származásnak, de már nem beszélnek szlovák nyelven. Ezzel együtt ragaszkodnak ahhoz, hogy legyen egy szlovák kisebbségi önkormányzat, települések nagyon nagy számában működik egy ilyen önkormányzat. A szlovákiai magyarság pedig keresi a helyét valójában, miközben nagyon erőteljes asszimilációs folyamat zajlik le. Pillanatnyilag a szlovákiai magyarság azzal, hogy nem éri el a kettős állampolgárságnak az eszközrendszerét, erősen integrált a szlovákiai politikai és a szlovákiai társadalmi gazdasági térbe, de nincs kitalálva a helye ennek a közösségnek, sem a kísérségekben, ott, ahol ott vannak. Egyszerűen talán a csapatot veszik még valamennyire komolyan az, hogy ez a közösség egy kísérségekben él, nem a fővárosban, nem Észak-Szlovákiában, hanem itt ezekben a 14-15 erősen magyar jellegű kísérségben. És azt mondhatjuk, hogy a politikai képviseletnek a súlyos válsága, amit a hetekben, hónapokban a szlovákiai magyarság átél, a teljes útkeresés szélén van. Úgyhogy amikor helyenjárás vagy újrakezdés kérdését teszel, akkor egyre inkább hajlok arra, hogy az újrakezdés alakulása.